Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én őszintén szólva azért láttam már elég sok kelet-európai egyezkedést, én magam is, amikor az EU-s csatlakozást csináltuk. Hát azért az elég érdekes volt, hogy a visegrádi együttműködést volt, hogy láttam 10 perc alatt felrobbanni a koppenhágai csúcson, amikor hirtelen a lengyelek elrohantak az egyik irányba, és akkor a csehek meg a szlovákok meg mi néztük, ezek most hova mennek? Hát kiderült, hogy ők közben kötöttek egy díjat, amíg ott ültünk egy asztalnál, és próbáltunk négyen megegyezni, hogy na akkor hogyan fogunk tovább tárgyalni négyen együtt. Hát egyszer csak azt láttuk, hogy így az egész lengyel delegáció vonul befelé abba a terembe, ahol zajlottak a tárgyalások, és akkor jött a hír, a hátulról diplomatálkoztak, hogy ja, közben a lengyelek ütöttek egy külön alkut, mi ott maradtunk hárman, néztünk egymásra, és azt mondtuk, hogy itt van a meccs vége, mindenki szépen utána bevonult, és megkötötte azt a díjat, amit elénk raktak.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk László Csaba, közgazdász, adószakértő, egyetemi oktató volt, pénzügyminiszter. Üdvözöllek a stúdióba.
Jó reggelt kívánok!
A gazdaság általános állapotáról fogunk beszélgetni, és aztán majd belemegyünk az adórendszer izgalmaiba, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mire készült a kormány az előttünk álló időszakban. De akkor kezdjük a gazdasággal. Itt egy érdekes értelmezési vita kezd kialakulni arról, hogy a 23-as év harmadik negyedévéhez érve, sőt azon már túl is lépve tulajdonképpen, hiszen októbert írunk, és ezzel a ponton jelzem a nézőinknek, hogy az adást október 18-án rögzítjük, és a rákövetkező hét szerdán kerül majd adásba. Szóval, hogy októbert írunk, és ha a kormány narratíváját nézem, akkor tulajdonképpen túl vagyunk a trendfordulón, innen egy fölfelé ívelő pályára kerülünk, gazdasági, kimutatható gazdasági növekedéssel, csökkenő inflációval. Ugyanakkor, hogyha a vállalkozók véleményét figyelem és nézem, abból az jön le, hogy augusztusban még borulátóbbak voltak a kilátásokat illetően, mint voltak mondjuk a nyár közepén elején, vagy a tavasz folyamán. Tehát itt a dolgok valahogy elcsúsznak egymás mellett. Hogy tudnál ebben igazságot tenni?
Hát, hogyha az ember beesik a gödörbe, és mondjuk vagy a szakadék aljára, és akkor ott még el kell egy kis időt tölteni, attól még nem lesz nagyon jó kedve. Tehát már nem megyünk mélyebbre, tehát nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a gazdasági visszaesésnek nagyjából a mélypontján lehetünk. Ugye a harmadik negyed évben most nulla, vagy plusz fél, vagy mínusz fél lesz a GDP növekedés, szerintem az ebből a szempontból nem meghatározó, de valahol most már tényleg elindul majd talán egy enyhe növekedés. Én azért a harmadik negyedévet illetően még nem vagyok annyira optimista, és az év egészét illetően is visszaesésre számítok, de innen azért már lesz egy pici növekedés előbb-utóbb, de amíg az ember nem van a gödör alján, addig ugye a lelkesedés nem szokta eltölteni. Tehát, hogy még nincs az, hogy most egy óriási fordulat lenne az építőiparban. Ugye idén a mezőgazdaság az, ami kifejezetten jól fog teljesíteni, de alapvetően azért, mert tavaly annyira tragikus volt az időjárás, idén meg szépen esett az eső, tavasszal is, a nyáron is, tehát a mezőgazdaság ilyen 30-40%-os növekedést is fog tudni majd produkálni, de hát ennek azért viszonylag pici a mérő, az részaránya ma már a gazdaság egészéhez képest, de az építőipar, a beruházások, hát a beruházásoknál nagyjából mínusz 10%-ot fogunk idén látni, ezt egyébként az építőipari cégekkel beszélgetve is lehet érzékelni. Tehát nem véletlen, hogy azért a lelkesedés még nem tört ki a gazdaságba, még nem látják szerintem a megrendelést, növekedést, és azért van itt még egy-két olyan szempont, ugye a költségvetési hiány 5% fölött lesz, ezt most már a kormány is bejelentette, és hogyha azt nézzük, hogy jövőre meg minden áron hozni szeretnék a 3% alatt, itt 2,9-re megpróbálják kicentizni, akkor például a költségvetési oldalról szükség lesz egy megszorításra, ami értelemszerűen csökkenteni fogja a keresletet a gazdaságba. Tehát az, hogy 4%-kal nő a gazdaság jövőre, ami egyébként a költségvetés benyújtott első tervezetében május 30-án volt, én ezt nem tartom reálisnak. Tehát nem véletlen, hogy borulhatok a cél.
Mennyit tartasz reálisnak?
Én szerintem ilyen 2% körül az úgy nagyjából az elégedett lehet mindenki.
Amit én igazán aggasztónak tartok, például a VOSZ felméréséből is ez derült ki, amit nemrég publikáltak, és amit te előbb egyébként már említettél, az az, hogy a megrendelés állományt tekintve borulátóbbak a cégek, mint voltak mondjuk a második negyed évben. Ugyanígy, bár kisebb mértékben, de a beruházási tervek kapcsán is az jött le, hogy így az ősz elejére érkezve kevésbé látják optimistán a kilátásokat, mint látták korábban. Tehát két olyan tényezőről van szó, ami alapvetően határozza meg a gazdaság teljesítményét, növekedését. Ebből gondolom én azt, hogy azért itt a mélyben azért sokkal rosszabb folyamatok zajlanak, hogy sem bizakodni lehetne abban, hogy már idén esetleg pozitívba fordul a gazdaság, vagy jövőre elérni ezt a 4%-os szintet.
Szerintem eleve ott van egy félreértés a gazdaság állapotának az értelmezésében. Nagyon jó párhuzam lehet, hogy a Covid-nál volt egy nagyon-nagyon nagy visszaesés, és onnan volt egy nagyon-nagyon gyors visszapattanás. Itt most messze nem volt akkora visszaesés, mint a Covid idején, de más típusú problémákkal küzd a magyar gazdaság, és ezek a problémák sokkal kevésbé múlnak el most így 2023 második negyedévétől a harmadik negyedévére nézve, mert akkor lezárták az országot, lezárták Európát, a világot, abból könnyű volt egy nagyot visszapattanni. Most viszont olyan problémáink vannak, mint magas infláció, azért még mindig 10% fölött vagyunk, az, hogy a költségvetésben muszáj szigorítani, az, hogy a lakossági fogyasztás visszaesett, az, hogy a beruházások 10%-kal visszaesnek, ezek nem fognak egyik pillanatra a másikra. Tehát ez egy lassabb, kisebb visszaesés volt, mint mondjuk a Covid-nál, amit láttunk, de pont ezért a kilábalás is jóval lassabb lesz, és nem lesznek ilyen 4-5% növekedés még szerintem legalább másfél-két évig, és arról már nem is beszélve, hogy akkor a hát lassan már én saját magamat is unom, nem hogy mást, amikor az EU pénzeket kezdjük szóba hozni. Most épp tegnap az illetékes miniszter bejelentett, hogy na most aztán november végére már nagyon, de nagyon meg fogunk állapodni, és utána már nagyon fog jönni a pénz. Nyilván, hogyha az EU pénzek elkezdenének nagy ütemben jönni, az jelentősen megdobhatná mondjuk a gazdasági növekedést, ami jól mutatja egyébként, hogy a 2010-es évek nagy gazdasági növekedésében mennyire meghatározó volt az Európai Uniós pénzeknek az aránya.
Hát ugye mondhatjuk, hogy folyamatosan 3 hónapra vagyunk az uniós pénzekért.
De most már több mint 2-3 éve. Igen. Már a választások előtt már ígérte a miniszter, az államtitkár, hogy most már aztán nagyon tényleg
nagyon jön a lóvé. Nagyon magabiztosan nyilatkozik erről valóban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, de hát azért várjuk meg ezt a novembert, hogy végül is mire jutnak a felek.
Számok... Hát, itt van egy alapvető dolog, és ezt szerintem nem lehet eléggé elmondani. Magyarországnak sikerült szerintem tényleg nemzetközi vonatkozásban mindenkivel szinte szembe kerülnie. Most a hétvégi választásokon Lengyelországban azt az utolsó stratégiai szövetségesét is elvesztette az ország, mármint a kormány, mert az ország talán kevésbé fogalmazhatunk így. Tehát a kormány elvesztette azt az utolsó stratégiai szövetségesét, akivel Brüsszellel kapcsolatos jogállami ügyekben azért lehetett talán valamilyen szinten együttműködni, úgyhogy a felszínen egyébként az orosz-ukrán háború miatt a lengyel kapcsolatok is nagyon megromlottak. Tehát nyilvános együttműködés már nagyon nem látszott a két kormány között, de azért gyanítom, hogy a jogállami ügyekben a színfalak mögött azért lehettek együttműködések. Hát az új lengyel kormány ennek pont az ellentétjét fogja képviselni. Ők nagyon gyorsan meg fognak egyezni az Európai Unióval, ők nagyon gyorsan meg fogják kapni a pénzeket, és a magyar kormány semmilyen segítséget szerintem az új lengyel kormánytól ilyen tekintetben nem várad, tehát végképp egyedül fogunk szembe menni az autópályán mindenkivel, és szerintem Amerikának, meg Nyugat-Európának olyan szinten van elege a magyar különutas külpolitikából, hogy szerintem semmi jóra nem számíthatunk.
Ha már a lengyel választást szóba hoztad, mit mond el a választói attitűdről az, hogy a lengyel gazdaság jobb állapotban van, mint a magyar? A lengyel életszínvonal magasabb, mint a magyar. A lengyel bérek vásárló ereje erősebb, mint a magyaré. Tehát ez mind amellett szólna magyar szemüvegen keresztül, hogy a kormányon tartsák az aktuálisan kormányzó pártot, mert nincs ok, amiért gazdasági pénzügyi ok, amiért le kéne váltani. Van egy olyan jellemzése a magyar választói attitűdnek, hogy alapvetően a pénztárca határozza meg a nap végén, hogy hova húzza be a voksot, és kevésbé érték alapú a pártválasztása. Hogy összehasonlítva a lengyel választás mondjuk a korábbi magyar választási eredményekkel, és akkor kicsit menjünk bele egy ilyen választási politológiába, hogy te milyen különbségeket látsz Lengyelország és Magyarország között? Valóban elmondható-e az, hogy a lengyel választók érték alapúban döntenek, hoznak döntést, szólnak bele a választási versengésbe, mint a magyarok?
Hát én ebbe az érték alapú sztoriba kevésbé mennék be. Azért van néhány más, van néhány komoly különbség, és van némi hasonlóság a lengyel meg a magyar viszonyok között. Kezdjük a hasonlósággal, hogyha nézzük a második negyedéves GDP növekedéseket az Európai Unióban, akkor mi vagyunk az utolsó előtti, mínusz 2,3-mal, és utánunk a lengyelek vannak mínusz 1,6-tal. Tehát a gazdasági helyzetkép konkrétan most Lengyelországban sem annyira rózsás, tehát választás ütemezés szempontjából mondhatnám, hogy a mostani lengyel kormánynak pekje volt, mert pont egy recessziónak a mélypontján sikerült a választást elkapni. Ilyen szempontból a magyar kormány, hát ez részben tudatos, meg részben külső körülmények miatt, 2022-ben nem a recesszió mélypontján kapták el a választást. Ez ilyen szempontból egy különbség. A másik, hogy a lengyel belpolitikáról sok mindent lehet mondani, de azért egy dolog biztos, hogy az a fajta szerintem hatalmi arrogancia és korrupciós fertőzöttség, ami Magyarországon szerintem egy nagyon komoly problémát jelent, és ez részben irritáló úgymond a pénzek eltűnése. Másik oldalról meg a hatalmi elit egy jelentős részének a nagyzoló életmódja. Ez Lengyelországban nem volt meg. Tehát nem lehet arról hallani, hogy a Kaczynszkinek a sógora, a nagybátyja, a veje, az unokaöccse, jachtot, 100 milliárdos beruházást, magántőke alapot és mindenféle hasonlókat csinált volna. Nyilván ott se teljesen korrupciómentes az élet, mint hogy a világ valószínűleg egyetlen
országében. Konkrétan a nagy állami cégek vették ezt a szerepet, és rajtuk keresztül finanszírozták.
Igen, de hogy ott is megpróbáltak, meg az állami cégek ott is megpróbálták a médiát például a befolyásuk alá vonni, és egy jelentős része az kormányzati befolyás alá került, de például még mindig volt egy sokkal erősebb független média, mint ami most Magyarországon, ha az összes független médiát összeadom, van. Tehát ebben a tekintetben a lengyel hatalmi szerkezet szerintem kevésbé volt kiépülve, és kevésbé volt talán irritáló, ami azt gondolom, hogy egy választáson sokat számít, hogy végül is a lengyeleknél volt sokkal inkább független sajtó, és hát azt lehetett gondolni, hogy ezért a lengyel kormánypártok talán könnyebben meg tudnak maradni, de nem volt elég. Láthatóan ott például az egyház körül is sokkal nagyobb egyébként a vita, mint Magyarországon, és ott az egy komoly kérdés volt, hogy a nyertes koalíció az állam és az egyház szétválasztásának egy sokkal nagyobb szintjét szeretné elérni. Szóval azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok, meg vannak eltérések. Az biztos, hogy a lengyel kormánynak abból a szempontból pekje volt, hogy a recesszió mélypontján kapták el a választásokat. Ez nem szokott segíteni. Az a hatalmi berendezkedés, ami egyébként Magyarországon van, az szerintem ma már annyira elős, hogyha az ilyen politológus szakértőket hallgatjuk, hogy szinte már valaki azt mondja, hogy bármilyen feltételek között tud nyerni a jelenlegi magyar kormány, mert annyira egyértelmű hatalmi túlsúlya van, illetve annyira szétszabdalt az ellenzék, de az tényleg egy másik, meg egy még hosszabb beszélgetésnek a tárgy, és ebben nem is talán én vagyok a legjobb szakértő, sőt, biztosan nem.
Ezzel együtt érdekes, hogy amennyire tudni lehet, vagy legalábbis amennyire én utána tudtam nézni annak, hogy milyen témák voltak a meghatározók a lengyel választási kampány során, ott a gazdaság helyzete az kevésbé. Ezért mondtam az értékalapú szempontokat, mert ott alapvetően például az abortusz körüli elég komoly és a társadalmat mélyen megosztó vita került előtérbe, migrációs kérdések kerültek előtérbe. Nyilván a lengyelek viszonya az orosz-ukrán háborúhoz is és egy meghatározott téma volt, és ennek árnyékában volt valamennyire képben a gazdaság, de hogy nem ez dominált a kampányban.
Igen, de egyébként
miközben azt mondod,
a helyzet
hogy
azért
a,
nem volt annyira jó, hogy tehát lehet, hogy nem erről beszéltek a legtöbbet, de a hétköznapokban az emberek érezték ott a recessziót, tehát ez lehet, hogy adott egy olyan alaphangulatot a választásoknak, amiben nem ez vált a központi témává, mert tényleg a migráció úgy, hogy egyébként Lengyelország adta ki az Európai Unióban számszerűleg az elmúlt 10 évben a legtöbb úgymond bevándorlási engedélyt. Ennek egy jelentős része egyébként ukrán munkaerő már a háború előtt, aztán a háború után nyilván, a háború megkezdése után ugye rengeteg menekült ment, de nagyon fura módon a lengyel társadalomban ezt nem sikerült egy olyan fajta központi témává tenni, mint Magyarországon. Ugye ez egyébként érdekes a politológiában, hogy sokszor azzal lehet a legjobban riogatni embereket, amihez semmi közük valójában nincsen. Tehát Magyarországon, Budapesten, ahol azért, ha kimegyünk az utcára, elég sok külföldit látunk már szemmel láthatóan is. Itt kevésbé volt a migráns téma meg a migráns ellenesség meghatározó, mint azokban a vidéki kis településeken, ahol évek eltelnek, hogy egyáltalán külföldi turistát látnak, nemhogy egy migráns menekültet. Aztán meg véletlenül a zöld határon arra kerülnek, na, aztán tényleg kitör a rémület. Tehát ez nagyon fura ebből a szempontból.
Azt tegyük hozzá korrektsér, kedvéért, hogy a 10-es évek közepén a migrációs nyomás az a Balkán felől érte Európát, és akkor még a mi határ szakaszunk volt az, ahol tulajdonképpen uniós területre vagy schengeni területre be tudtak lépni, például bepróbáltak lépni Horvátország felől. Tehát itt volt a főnyomás. Ilyen nyomással Lengyelország nem, vagy csak jóval kisebb mértékben találkozott a fehér orosz oldal felől.
Ugye az elmúlt éveknek pont az volt ilyen migrációs szempontból az egyik nagy sztoria, és szerintem ez nem volt teljesen véletlen, hogy Belarus felől egy nagyon komoly migrációs nyomás, és ott nagyon komoly, hogy mondjam, balhék voltak a határon, hogy akkor a lengyelek beengedik, nem engedik be. Ugye az Agnieszka Holland, ugye egy világhírű lengyel rendező, Franciaországban él, csinált egy filmet, ami pont erről a problémáról szól, és ez a lengyel választási kampány előtt mondjuk 2 hónappal került a mozikba, és óriási balhé lett belőle. Az ellenzék, hogy na, látjátok, így bánunk a migránsokkal, ott egyébként azt hiszem szír menekültekkel kapcsolatos a történet, tehát nem is az ukránokkal foglalkozik. A másik oldal pedig magából kikelve örjöngött, hogy hogyan állítják be a lengyel határőröket és Lengyelországot. Tehát ott ez a téma nagyon meghatározóvá vált. Most nem állítom, hogy pont ugyanannyi migráns próbált Belarus felül keresztül menni Lengyelországon, mint mondjuk a balkáni útvonalon keresztül, akár Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Bulgária, Románia mennyire érintett volt, de ugye a témának a fontossága politikai értelemben az kiemelkedő volt. Tehát elkülön a film körül óriási cirkusz volt a kampányban. És iszonyan megosztott volt a két oldal, hogy az egyik egy ilyen hazaáruló lengyel ellenes gonosz, a másik meg, hogy hát sajnos ez a kép rólunk a világba.
De mégsem tudott meghatározó tényezővé válni, pontosabban úgy tudott, hogy nem kevésbé érdekelte ez a lengyel társadalmat, mint amennyire feltételezték a kormányok párban a PISZ-ben.
Egyébként ezt szokták mondogatni, hogy a lengyel kormány az próbált tanulni az Orbáni hatalmi, hogy mondjam, rendszerből, és többek között például azt csinálták, hogy kiírtak a választások napjára egy 4 kérdéses migrációs népszavazást, hogy ezzel könnyebben el tudják vinni a saját híveiket, könnyebben tudják rávenni őket, hogy a parlamenti választáson is rájuk szavazzanak, tehát a hatalmi technikák azért, hogy mondjam, tanulnak egymástól az érintettek, de ez se volt elég. Tehát egy külön népszavazás volt a migrációról, és ez se volt elég, hogy a parlamenti választásokon ne bukjon el a lengyel kormány.
Látszólag messzire kanyarodtunk a magyar gazdaság helyzetétől, de valójában nem, és majd mindjárt rá is fogunk térni az összefüggésekre. De maradva még ennél a témánál, Szerinted a Varsói Express meg fog érkezni 2024-ben Magyarországra? Ugye arról van szó, hogy a lengyel választási eredmények általában hatással vannak a térség más államainak választási eredményére is.
Szerintem ez még nagyon messze van ahhoz, hogy ebből következtetéseket lehessen levonni. Hát ugye lesz egy önkormányzati választás jövőre Magyarországon, együtt egy európai parlamenti választással, ennek önmagába szerintem a magyar belpolitikára lesz egy meghatározó kimenetele egyébként a parlamenti választások kapcsán. Nyilván addigra a gazdaság remélhetőleg azért egy picit más állapotban van lesz, mint most. Talán addigra tényleg sikerül az EU pénzekről megállapodni, de azt gondolom, hogy a politikában két év az még nagyon-nagyon-nagyon sok idő. Mondjuk 2025 őszén már azért majd lehet látni, hogy a különböző oldalon milyen koalíciók, kik fognak indulni, milyen programmal bevalva, nem bevalva, most szerintem korai lenne. Hozzáteszem, hogy a jelenlegi hatalmi berendezkedése a kormánynak az olyan szinten erős, és olyan szinten dominálják minden elemét lassan a gazdaságnak, a társadalomnak, a kultúrának, a sportnak, és a független, úgymond független intézményeknek, és emellett az ellenzék annyira szétszórt és megosztott, hogy őszintén szólva egy nagyon-nagyon komoly változásnak kell lenni. Török Gábor fogalmazott, ő azt mondta, hogy fekete hattyú kell ahhoz, én ezt talán kevésbé mondanám így, de vagy a kormánynak kell olyan hibákat elkövetni politikailag, vagy és, de valószínűleg ez és az ellenzéknek kell olyan szinten összefogni, úgy megerősödni, olyan programmal kijönni, aminél azt mondjam, hogy lehet esélye mondjuk egy komoly kormányváltásnak Magyarországon.
Az első feltétel többszörösen teljesült. Azért tapasztaltuk az elmúlt pár évben, hogy az Orbán kormány nem volt ura a helyzetnek, ami az inflációs folyamatokat illeti, a gazdasági folyamatokat illeti. Politikai hibákat is követtek el, mégis lényegében sértetlenül jöttek ki ebből a helyzetből. Azért mondom, hogy lényegében, mert azért pár százezer szavazó eltűnt a kormány oldal mellől, viszont nem jelent meg az ellenzéki oldalon. De most fogom összekötni a lengyel belpolitikát a magyar gazdaság helyzetével, lehetőségeivel. Navracsics Tibornak volt egy érdekes elemző mondása a lengyel választások után. Ő úgy fogalmazott, hogy a Magyarország uniós forrásokért folyó tárgyalása az Európai Unióban ezt a folyamatot a lengyel választási eredmény ugyan nem nehezíti meg, de semmiképpen sem könnyít rajta. Ezzel nekem azt üzeni, érdekes módon kapcsolja össze a lengyel belpolitika történéseit azzal, hogy mi magyarok próbálunk megegyezni az Európai Unióval az uniós források folyósításáról, hogy valamilyen módon mégiscsak számítottak Lengyelországra ebben a vitában, egy harmadik félként, ez pedig másképp nem történne csak úgy, hogyha közösen vétóznak meg olyan közös uniós ügyeket, lásd az uniós költségvetés bővítését az ukrán helyzettel összefüggésben, ami az én megfontolásom szerint elég távol áll attól, amiről egyébként nekünk beszélni valunk van az Európai Unióval. Tehát, hogyha innen nézzük a lengyel választás eredményét, akkor igazat lehet adni Navracsics Tibornak? Tényleg nem, rosszul fogalmazok. Tehát rosszul látja Navracsics Tibor, valójában meg fog Magyarország dolga nehezülni az Európai Unióban, és ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy a szlovák választási eredmény, a Robert Fico vezette koalíció fog kormányozni, egy olyan koalíció, amely nagyban hasonlít Orbán Viktor politikájához, ahogy ők intézik a dolgaik a Szlovákiában, tehát be tud-e lépni Szlovákia Lengyelország helyébe?
Na, kezdjük a lengyelekkel. Ezt korábban is, ahogy említettem, a színfalak mögött biztos, hogy volt némi együttműködés. A közös érdek azért az segített. Tehát hiába az orosz-ukrán háború miatt nyilvánosan megromlottak a kapcsolatok, meg egy csomó dologban teljesen eltávolodott egymástól a két kormány. A brüsszeli jogállamisági ügyekben valószínűleg a színfalak mögött volt némi együttműködés. Most Lengyelország az egyik legnagyobb ország, Kelet-Európából egyértelműen a legmeghatározóbb, de európai szinten is egy sokkal fontosabb ország, főleg úgy, hogy mondjuk az amerikaiakkal, a britekkel van egy kiemelt kapcsolata, ez szerintem őket még külön erősíti az Európai Unión belül, ez főleg katonai stratégiai ügyekben jelenik meg ez a fajta együttműködés. Tehát őket elveszíteni, mint akár ilyen háttérszövetségest, ez szerintem sokkal nagyobb baj annál a kormány szempontjából, amikor alkudozik az Európai Unióval, mint az, hogy Szlovákia, ami 5 milliós, tehát körülbelül fele akkora népességgel rendelkezik, mint Magyarország, és én őszintén szólva azért láttam már elég sok kelet-európai egyezkedést, én magam is, amikor az EU-s csatlakozást csináltuk. Hát azért az elég érdekes volt, hogy a visegrádi együttműködést volt, hogy láttam 10 perc alatt felrobbanni a koppenhágai csúcson, amikor hirtelen a lengyelek elrohantak az egyik irányba, és akkor a csehek meg a szlovákok meg mi néztük, ezek most hova mennek? Hát kiderült, hogy ők közben kötöttek egy díjat, amíg ott ültünk egy asztalnál, és próbáltunk négyen megegyezni, hogy na akkor hogyan fogunk tovább tárgyalni négyen együtt, azt egyszer csak azt láttuk, hogy így az egész lengyel delegáció vonul befelé abba a terembe, ahol zajlottak a tárgyalások, és akkor jött a hír, a hátulról diplomaták hoztak, hogy ja, közben a lengyelek ütöttek egy külön alkut, mi ott maradtunk hárman, néztünk egymásra, és azt mondtuk, hogy itt van a meccs vége, mindenki szépen utána bevonult, és megkötötte azt a díjat, amit elénk raktak. És azért a szlovákokról szerintem akármilyen kormány volt, tehát mondjuk a 90-es évek vége óta, akármilyen kormány volt Szlovákiában, szerintem az világosan látszott, hogy az anyagi érdekek, azok mindig meghatározóbbak voltak az Európai Uniós ügyekben. Tehát lehet, hogy a kommunikációban ott is volt brüsszelezés, meg sorozosozás akár, de ha megnézzük, a szlovákok beléptek az eurózónába, nem akarnak onnan kilépni, az inflációjuk 10% alatt van. Tehát én azt gondolom, hogy a szlovákok már csak a méretük miatt is szerintem sokkal kompromisszumkészebbek, és nem őrülnek majd meg mögénk beállni, úgy, hogy ők ezzel nem igazán nyernek semmit. Tehát gondoljuk végig, hogy azért ez az érdekekről szól. Mit tud a magyar kormány ajánlani a szlovák kormánynak, amiért a szlovák kormány mondjuk azt kockáztassa, hogy őnek is se jöjjenek az EU-s pénzek? Tehát lehet, hogy nagy gyűlésekkel, meg majd lehet, hogy a magyar kampányba idejön a Fico, és majd akkor támogatja a miniszterelnök jelöltjét a kormánynak, de őszintén szóval mit tudunk mi ajánlani a szlovákoknak? Építünk nekik stadiont, vagy adunk nekik egy akkumulátorgyárat kölcsönbe, vagy most akkor mi az, amit mi tudunk adni? Ehhez képest azt kockáztatják, hogyha ezekben az ügyekben nagyon durván mellénk állnak, hogy Brüsszel velük is elkezd úgymond háborúzni, esetleg náluk is megkérdőjeleződnek az EU pénzek. Szüksége van erre Szlovákiának? Tehát lehet, hogy a kommunikációs szinten majd nagy lesz a barátság, meg sokkal jobb lesz az együttműködés a szlovák meg a magyar kormány között, de arra, hogy ők majd így életüket és vérüket adják azért, hogy a magyar kormány segíthessék Brüsszelbe, szerintem ez illúzió. Szerintem ez butaság. Tehát nem fogják kockáztatni a saját pénzüket, a saját renoméjukat. Pontosan látják, hogy aki szembe megy Brüsszellel, meg szembe megy a NATO-val, mert ugye az új szlovák kormány úgy tűnik, hogy orosz-ukrán ügyekben is nagyon más álláspontot fog képviselni. Hozzáteszem, ugye a magyar kormány is minden szankciót megszavazott Brüsszelbe, tehát ezt a szlovákok is meg fogják csinálni, de a szlovákok látják, hogy mire jutott a magyar kormány. Szembe megyünk mindenkivel. Mindenhol csak betesznek keresztbe nekünk. Miért lenne jó ez Szlovákiának?
Egy valakivel nem megyünk szembe, igaz, az nem is uniós tagország, ez Oroszország, ugye épp.
Hát jó, meg Kína, tehát, hogy azért
Kína,
van.
Igen, hogy beszélgetésünk előtt találkozott Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor egy négy szem közti beszélgetésre, aminek a tartalma lényegében arról szól, hogy egyfajta hűségesküt tettünk Oroszország számára olyan értelemben, hogy változatlanul fönn akarjuk tartani, sőt, ha lehet, még szorosabbá akarjuk tenni a gazdasági és politikai együttműködést. Hogy érzed, ez egy jól időzített pillanat volt arra, hogy ezt a hitnyilatkozatot megtegye Orbán Viktor?
Hát akkor egy picit én máshol kezdeni. Ma reggel olvastam, nem tudom visszaellenőrizni, de hogy közben volt egy Európai Uniós csúcsértekezlet, ahol mi ugye elvileg gondolom azt szerettük volna, hogy jobb pozícióba kerüljünk az EU-s pénzekért való küzdelembe, és akkor az történik, hogy a magyar miniszterelnök megbízást ad az osztrák miniszterelnöknek, az osztrák kancellárnak, hogy képviselje Magyarországot, és akkor úristen, tehát hogy most akkor visszatért az osztrák-magyar monarchia? Tehát, hogy akkor kéne egy közös külügyminiszter? Tehát én ezt szürreálisnak tartom, hogy az az Európa, akivel a külkereskedelmi kapcsolataink, a befektetők többsége, ahonnan az európai pénzeket várjuk, ahol elvileg van egy közös külpolitika, hogyha ezt sikerül összehozni, ott van egy csúcstalálkozó, de nem megy el a magyar miniszterelnök, hanem megkéri az osztrák kancellárt, hogy olyan képviselje már a magyar érdekeket, micsoda, és akkor elmegy Kínába, ahol szerintem, hát én már sokszor éreztem úgy, hogy a magyar külpolitikával én nehezen tudok azonosulni, de hogy azzal a Putyinnal találkozik négy szem közt, aki ugye hát konkrétan egy háborút indított el egy olyan ország ellen, amitől őszintén szól nekik nem volt félni valójuk. Ez azért szerintem elég egyértelműen utólag is elismerhető. És aztán, ami szerintem különösen szégyenletes, és én magam is hallottam a felvételem, mert ugye még felvételek is jöttek ki, hogy még csak azt sem mertem mondani, hogy a magyar miniszterelnök, hogy ott háború zajlik, hanem különleges hadműveletnek hívta. Tehát könyörgöm. Tehát azt én értem, hogy az orosz állami tévébe, főműsoridőbe senki nem meri a háború szót kiejteni, mert hogy ők nem háborúznak. Ugye a magyar miniszterelnök nem mondja ki azt a szót, hogy háború. Hát szerintem ez nagyon ciki. Ez
mit mond el a két fél viszonyrendszeréről?
Hát az, hogy kikinek, tehát az erőviszonyokról mond el ez sok mindent, úgy, hogy egyébként mi egy Európai Uniós ország vagyunk, úgy, hogy mi tagjai vagyunk a NATO-nak mondjuk 1998 óta, ez számomra egyszerűen felfoghatatlan. Tehát amikor a kormány a szuverenitásról beszélt, tehát imádnak, hogy mi legyünk szuverének, hát én ezt nem nagyon érzem, hogy nagyon erős szuverenitásról tett tanúbizonyságot itt a miniszterelnök, amikor hadműveletekről beszélt. Hát egyszerűen elképesztő.
Lehet az a benyomás az embernek, hogy a 90-es évek előtti időket idézi ez a politikai kapcsolatrendszer, ami kezd egyre erősebbé válni Oroszországgal. De hogy látod a gazdaság?
Arról annyit még, hogy igen, de szerintem nyilvánosan például nem lehetett látni olyan tévéfelvételt, ahol mondjuk Grósz Károly vagy Kádár János hasonló gesztust tett volna mondjuk az SKP főtitkárának. A 80-as években ilyet már biztos nem lehetett volna látni. Nyilván meghatározó volt, befolyásuk megkérdőjelezhetetlen a 80-as éveknek mondjuk 87-88-ig, de már szerintem nyilvánosan akkor se tettek volna egy ilyen. Tehát mondjuk az afganisztáni háborúban én nem látom magam előtt, hogy akkor nyilvánosan arról beszéltek volna, hogy hát Afganisztán, hogy akkor az egy baráti segítségnyújtás, amit Afganisztánban zajlik, úgyhogy közben tízezrek, százezrek haltak meg.
De hogy a magyar gazdaság irányításában, ebben az új modellben látsz-e hasonló jeleket? Arra gondolok, hogy a tervutasításos gazdálkodás bizonyos tünetei fölfedezhetők-e a magyar gazdaságban. Ugye most már ott tartunk, hogy Nagy Márton összerántja adott ágazat vezető képviselőit, és közli velük, hogy vagy úgy cselekednek, ahogy a kormány azt akarja, vagy kapnak egy olyan szankciót, büntető adót, bármit a nyakukba, amit majd megemlegetnek.
Hát ez valóban a legjobb tervutasításos vagy tervgazdálkodásos időket idézi ez a fajta gazdaságpolitizálás. Ugye én már tavaly nyáron, vagy tavaly össze is mondtam, hogy nem tartottam jó ötletnek, hogy az egész gazdaságpolitikai irányítást felforgatták, és abból a szempontból szerintem igazolt engem az idő, hogy folyamatos konfliktus van a főszereplők között. Egyébként szerintem ilyen augusztus-szeptember körül, meg októberben jön rá az őrület az érintettekre, mert tavaly is akkor csináltak néhány olyan dolgot, amit ugye elszállt a forint, 18%-os irányadó kamatot kellett csinálni, és most megint augusztus-szeptemberben tört ki az őrület, hogy akkor az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Most alapvetően egyébként bűnbakkeresés zajlik, tehát ez az, ami egyébként idegesíti a piacokat, meg közlik, hogy a pénzügyminiszternek az a magánvéleménye, amit nyilvánosan mond. Hát azért ez elég fura egyébként, amikor a pénzügyminiszternek gazdaságpolitikai kérdésekben, és mondjuk nem a foci válogatottról van magánvéleménye, és Szóval látható
van pedig... Van még befolyása a magyar pénzügyminiszternek, Varga Mihálynak a gazdaságügyeire?
Hát szerintem ezt tőle kell megkérdezni, de feltételezem, hogy igen, mert a más nem a költségvetésé, meg az adópolitikáért még gondolom mindig visel valami felelősséget, bár az nagyon látszik, hogy adóügyekben is beleszólnak a munkájába, de azért azt tudni kell, hogy egy miniszter az önmagában mindig kevés, tehát elvileg a kormány, és ne legyenek kételjeink, azért a nap végén mindig a miniszterelnök dönt. Tehát ez nagyon tetszik ez a vita, hogy most akkor a Matolcsi, meg a Nagy Márton, meg a Varga Mihály, és akkor ezek oda-vissza, és akkor megy ez a kriminológia, hogy kikit utál jobban, meg kikivel köt éppen szövetséget. Igen, ezek valóban zajlanak, biztos ezek a játékok, meg ezekről jönnek ki mindenféle pletykák a rendszerből, de a nap végén azért van valaki, aki itt dönt, és aztán ezek a döntések, hogy kit támogatnak, kit nem, ezek meghatározóak, és ez látható, hogy például ez a Nagy Márton féle, hogy mondjam, ilyen agresszív, vagy hogy mondjam, ilyen aktivista fajta gazdaságpolitika, hogy mi mindent megmondunk, és mi mindent megpróbálunk eldönteni, ez abszolút a miniszterelnök szájvíze szerint való, és akkor tényleg egyébként ez a kormánynak szerintem az egyik alapvető problémája, hogy ők nem hisznek a versenyben. És értem, hogy az egy nehéz dolog, hogy hagyjuk működni mondjuk a versenynek a szabályait, és hosszú távon ez azt mutatta, hogy az a fajta piaci verseny alapuló gazdaság az sokkal hatékonyabb, mint a szocialista, ugye ez is bukott meg a szocializmus mondjuk Kelet-Európában, ők valójában ezt nem tanulták meg, ezt a leckét. Tehát nekem ez nagyon fura egyébként, és akkor mindenféle módszerek, és az a kormány, amelyik úgymond a legtöbbet tette az infláció letöréséért, mondjuk azt úgy Európában, rengeteg intézkedéssel, ezek kiderült, hogy ezek mind kontraproduktívak voltak ezek az intézkedések, és volt egy időszak, hogy úgy nagyjából 10%-kal magasabb inflációt sikerült ezzel előállítani Magyarországon, mint mindenhol máshol. Tehát, kevés. Hogy arról beszélni, hogy ezek hatékonyak, ezek a gazdaságpolitikai eszközök, hát ugye sikerült elérnünk egyébként a legrosszabb kombinációt, hogy sikerült egy magas inflációt elérni, majd utána, hogy ezt a magas inflációt valahogy megfogjuk, sikerült recesszióba taszítani az országot, és mind a növekedés, azaz a visszaesésben, mind az inflációban tulajdonképpen növekedésben a harmadik legrosszabbak vagyunk, inflációban meg egyértelműen a legrosszabbak vagyunk egész Európában. Tehát, hogy nagyon sikeresnek minősíteni most ezt az elmúlt egy-másfél éves gazdaságpolitikát, szerintem az elég bátor lenne.
Kevés időnk maradt a szakmapolitikai ügyekre, kiemelten az adózásra, de azért kicsit merítkezzünk meg ebben a témában is. Ősz van, ilyenkor általában szokott jönni egy őszi adócsomag.
Igen, a második kormány, adócsomag.
A kettes számú adócsomag, amit a kormány benyújt a parlamenthez. Beszélgetésünk idején ezt még nem nyújtották be, de körülbelül te mire számítasz 2024-re vonatkozóan? Egy tételről biztosan tudjuk, hogy az be fog menni a parlament, ez az a globális minimumadó ügye. Itt arról van szó, hogy a társasági adózásban olyan különbségek vannak kormányok által nyújtott kedvezmények miatt globálisan, hogy ennek a kiegyensúlyozására, hogy arányosabban oszoljék el ez az adóbevétel a világban, ezért egy nagy közösségi kezdeményezésre, amelyhez illet csatlakoznia a tagállamoknak, létrehoznak egy olyan rendszert, ami valahogy választ ad erre a problémára, hogy ez a globális minimumadó bevezetés, ez Magyarországot illetően mit fog jelenteni, a magyar cégeket illetően mit fog jelenteni, jobban vagy rosszabbul jár ezzel a magyar költségvetés, és mely konkrét magyar cégek kerülhetnek a hatály alá?
Jó, tehát Magyarország ezzel csak jobban járhat. Ezért volt teljesen öngyilkos taktika, amikor egy korábbi kompromisszum, ami 2021 őszén született, amikor minden igényünket kielégítették, majd 2022 tavaszán megfordítottuk a véleményünket, gyakorlatilag szembefordultunk a saját korábbi önmagunkkal, szembe mentünk a globális minimumadóval, ezzel mindenki teljesen megdöbbent, mert egy megkötött megállapodást rúgott fel a magyar kormány, ennek köszönhető, hogy az amerikaiak mondjuk felmondták a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, ez külön megér pár percet, hogyha
milyen,
még lesz.
Milyen politikai haszonreményében mászott végül is ki az Orbán kormány akkor ebből a megállapodásból?
semmilyen politikai hasznot nem kaptak. Ugye ráadásul az volt a fura benne, hogy a globális minimum adóból kimaradni, az kifejezetten hátrányos az országnak. Nagyon egyszerű, megpróbálom összefoglalni. Ugye 15% lesz az a globális minimum adókulcs. Tehát tételezzük fel, hogy van Magyarországon egy cég, mondjuk egy német, vagy egy amerikai, vagy egy japán cég, amelynek Magyarországon úgymond az effektív adókulcsa 10%. Azt mondja a rendszer, hopp, 5%-kal kevesebb, mint a 15, akkor ezt az 5%-ot be kell szedni. És itt ugye két lehetőség van a rendszer alapján, vagy a magyar kormány szedi be ezt az 5% plusz adót ettől a német, japán vagy amerikai cégtől, vagy ha a magyar kormány azt mondja, hogy nekünk nem kell ez az 5%, nekünk ez nem kell, akkor beszedi az amerikai, japán vagy a német kormány. És akkor gondolkodjunk-e, a német, japán, amerikai cégnek tök mindegy, hogy Magyarországon vagy Amerikában fizeti be ezt a plusz 5%-ot, tehát őnekik így is úgy is ugyanannyi lesz az adóteher, viszont a magyar adófizetők, a magyar költségvetés eleszik ettől az 5%-nyi adótól. Tehát ebből kimaradni, ez egy tipikus, mikor nem, hogy az egyik, hanem mind a két lábunkat lőjük le. Tehát amikor lábon lőjük magunkat. Tehát gazdasági értelemben, ha ez a rendszer elindul, és a nagy OECD országok csatlakoznák hozzá, már pedig csatlakoznak, ebből kimaradni, ez egy butaság. Tehát hogy ez egy teljes őrület. Ezért nem volt világos, hogy miért mentünk ezzel
szemben. Azt is jelenti, hogy az alacsony adózásért mondjuk Magyarországon vezetett pénzügyi számlák, adóügyek, érdemes lesz visszavinni a székely szerinti országba, mert úgyis ugyanannyi adót kell majd fizetni?
Ha valaki kizárólag azért volt Magyarországon, hogy a 9%-os társasági adónak az előnyeit élvezzék, akkor azt mondja, innentől kezdve tök mindegy, hogy itt van, vagy Kaliforniában, vagy éppen Bajorországban. De azért nagyon kevés olyan cég van. Főleg, aki valós tevékenységet végez, akkor itt van egy telephelye, vannak alkalmazottai, valószínűleg itt van a közelben a piaca. Hát azért például a Magyarországon lévő autóipari befektetők döntő többsége az nem azért van itt, mert innen látják el az argentin autógyárakat, vagy a kaliforniakat, hanem azért, mert az Európában lévő, vagy Kelet-Európában lévő autógyárakat látják el innen. Tehát azért nagyon kevés az olyan cég, ami kizárólag a 9% miatt volt itt, amelyiknek van valós tevékenysége. Ez fontos hangsúlyozni, amelyiknek van valós tevékenysége. Akik alapvetően az ott adóoptimalizálás miatt voltak itt, azoknál ez lehet egyébként egy kérdés. De aki igazából azért megy valahová, mert egyáltalán nem akart adót fizetni, és a globális minimumadó egyébként szerintem főleg ezeket célozta, azok a klasszikus adóparadicsomok, ahol még a 4% adó is soknak számít. Tehát a Panama, British Virgin Islands, Seychelles Islands, Jersey, Guernsey, tehát valójában ők fognak a legrosszabbul járni, őket akarták ezzel igazából megpróbálni, kizárni ebből az egész történetből. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Tehát ez fog hozni sok tíz, lehet, hogy 100 milliárdos bevételt a magyar költségvetésnek, és ugye ami még nagyon fontos, hogy itt a 750 millió euró bevétel fölötti cégekre vonatkozik ez a szabály, tehát egy csomó olyan multinacionális cégnek a magyar leányvállalatára, akinek globálisan, ugye össze kell számítani, akinek globálisan 750 millió euró fölött van az árbevétele, tehát az összes nagy autóipari multira, bankokra, biztosítókra, ez mind vonatkozni fog. És Magyarországon nagyjából 4-5-6 olyan cég lehet, mondjuk egy MOL, egy OTP, aki úgymond magyarnak számít, egy Richter, akire ez, MVM, akire ez érdekes lehet, de szerintem 4-5 cégnél többre nem kell alkalmazni majd ezt a szabályt. Tehát az a magyar vállalkozó, akinek van pár milliárdos, vagy akár 500 milliárd forintos árbevétele, annak még mindig nem kell foglalkozni a globális minimumadóval, annak marad minden úgy, ahogy volt. És egyébként olyan hírek jönnek, mert már egy tervezetet egyébként egyeztetett a pénzügyminisztérium a szakmával. Én nem láttam a konkrét papírt, de beszéltem olyanokkal, akik látták, hogy ez egy külön adónemként fog megjelenni. Tehát nem is a társasági adóba fogják beilleszteni, amit én egyébként nagyon értek, hogy ez miért jó, mert ez valójában egy társasági adó, de valahogy a két törvény majd nyilván oda-vissza fog egymásra hivatkozni, nem tudom, hogy ez egyszerűsíti-e, vagy majd nehezíti a dolgot, de ez egy külön adó lesz, ez a globális minimum adó, és akkor ebbe persze majd nyilván az iparűzési adót, az innovációs járulékot.
Mert így lehet kommunikálni, hogy továbbra is 9% nálunk a társasági adó, az... csak van egy büntető adó rajta, mert ezt erőszakolták ki. Ha jól tudom, hogy bizonyos kedvezményekkel azért lehet majd mérsékelni ezt az adót is?
Visszamenőleg a már megadott kedvezményeket be lehet számítani, legalábbis erre számít a szakma, meg úgy tudjuk, hogy a megállapodások ezt tartalmazzák, viszont a jövőben adott adókedvezményekre valószínűleg ez nem igaz.
Azt lehet kiolvasni Varga Mihály ezirányú nyilatkozataiból, hogy azt is figyelembe fogják venni, hogyha valós tevékenységet végez a cég, beruház, munkahelyeket terem, tehát ez is valahogy módosítani fogja az adóalapot.
Ugye az egész globális minimum adó az egy több éves átmenet. Olyan kompromisszumok kerültek bele, és egyébként ez pontosan így van, hogy például, ha valós tevékenységet végez egy cég, akkor annak az adataival lehet megint csökkenteni, úgymond ezt a 15%-os lehetőséget vagy kulcsot. Tehát szerintem nagyon kevés olyan magyar cég lesz, akit ezt érdemben valóban fog érinteni a globális minimumadó. A multiknál meg sokszor több száz, vagy akár több ezer, 10-20-30-40-50 országban lévő leányvállalat konszolidált adatai után derül ki, hogy mondjuk egy magyar Audinak, vagy Boschnak, vagy General Electricnek, vagy a Citibanknak Magyarországon kell-e több adót fizetni emiatt, vagy nem. Ez egy külön tudományág lesz. Hogy mennyire bonyolult egyébként a dolog, ez két dologgal lehet még talán egy picit megmutatni, hogy ugye különböző számviteli rendszereket kell majd itt konszolidálni. Tehát lehet, hogy egy cégcsoporton belül lesz olyan, aki amerikai számvitel, vagy IFRS szerint, vagy magyar szerint, de akár Magyarországon is vannak olyan, ugyanabban a csoportba tartozó leányok, akinek az egyik leány az magyar számvitel szerint könyvel, a másik IFRS szerint könyvel. Tehát 18 hónap lesz egyébként 2024. december 31 után, hogy nemzetközileg konszolidálva megcsinálják azt az adóbevallást, ami alapján majd lehet tudni, hogy Magyarországon többet vagy kevesebbet kell-e fizetni, vagy Amerikában, vagy Németországban, vagy Japánban. Szerintem a tanácsadóknak ez lesz az egyik legjobb munkája a következő években.
Illetve lesz még egy fontos munkájuk, az előbb említett kettős adóztatás elkülönüléséről szóló egyezmény megszűnése az Egyesült Államok és Magyarország között teremtett egy új helyzetet, számos befektetőt érintően változtak ugye a szabályok, rosszabbodtak, hiszen nem ismerik el egymással szemben kölcsönösen a különböző adókat Magyarország és az Egyesült Államok, tehát több adót kell majd fizetniük. Hogy látja a tanácsadói szakma, a könyvelői szakma ezt, hogy megindult már most valamilyen mozgás emiatt amerikai-magyar viszonylatban? Pénzek áramlását tekintve?
Több dolog van. Az egyik, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvező egyezmény volt Magyarország számára. Ez még talán valamikor a 80-as években kötötték, és erre az egyezményre épülve Magyarországon van több tíz, vagy akár több száz olyan cég, aki tulajdonképpen ennek az egyezménynek a kedvező hatásaitból élt. Ezek nagyjából ilyen pletykákat, amiket hallok, ilyen nagyjából 100 milliárd forintnyi extra bevételt hoztak a magyar költségvetésnek. Tehát ez 100 milliárd forint, ezek most mennek ki. Tehát ezek december 31-ig gyakorlatilag a tevékenységüket mindegyik el fogja vinni Magyarországról. Tehát a tanácsadók most ettől vannak elfoglalva, és jövőre ezeket a cégeket...
Mely ágazatban jellemző ez?
Ezek alapvetően, hát ugye, hogy mely ágazatok, ezek ilyen gazdasági szolgáltatás címen szoktak megjelenni, hogyha valaki például így a HVG-nek nézve hosszú listáit, vagy finanszírozási cégek, jogdíjbegyűjtő cégek, szerintem ez a három fő terület, ahol ezek megjelentek. Ezek gyakorlatilag most készülnek, meg most írják azokat a szerződéseket, amikkel december 31-ig ezek mind elviszik a tevékenységet, és a Magyarországon lévő cégeket pedig valószínűleg jövőre mind fel is fogják számolni, tehát ezt jövőre majd elég jól lehet már látni, és ez nagyjából legalább egy 100 milliárdos bevételt, amit buktunk ezért, úgyhogy cserébe semmit nem nyertünk, és semmit nem kaptunk. Ez az egyik része. Ezzel foglalkoznak most a tanácsadók. A másik, hogy egyébként az egyéb meglévő normál gazdasági kapcsolatainkban Amerikával szemben mi vagyunk az egyetlen olyan OECD tagország, amelyiknek nincsen kettős adóztatást elkerülő egyezménye. Tehát ez a normál gazdasági kapcsolatokban okoz egyfajta kockázatot és bizonytalanságot, és magánszemélyeknek. Akár magyarok vesznek, nagyon sokan például amerikai értékpapírokat, ugye sokan kereskednek az amerikai tőzsdén, akár külföld amerikaiak vesznek Magyarországon, itt egy csomó bizonytalanság bejön. Nem lesz olyan hatalmas dráma, hogy úristen, most nem tudom én hány száz milliárd forint többletadót kell majd fizetni, de ez mindenképpen jelent egy bizonytalanságot. Tehát például egy befektetési döntésnél, amikor egy előterjesztés készül mondjuk Amerikába, akkor általában az első oldalon kicsit írnak arról az országról, amiről beszélnek, vagy azokról az országokról. És akkor ott benne van, hogy EU tag, OECD tag, NATO tag, van beruházásvédelmi egyezmény, van kettős adóztatást elkerülő egyezmény, ja, hogy az nincs. Szóval az már ott az első oldalon világos lesz, és biztos nincs semmi összefüggés, de mondjuk én az elmúlt 2-3 hónapban két olyan nagy cégről hallottam, aki most épp kivonulóban van Magyarországról, ami rendes, komoly termelő cég, komoly munkaerővel, az egyik az IBM, ugye Vácról, a másik meg a Lear Corporation. Talán lehet, hogy nem véletlen, hogy pont mind a kettő amerikai hátterű cég, és lehet, hogy pont ők mennek el. Ez lehet, hogy egyébként véletlen, de az biztos nem segített az ő pozitív döntésükben Magyarország kapcsán, hogy nem lesz kettős adóztatási egyezményünk január 1-től. És ami még külön egy fájdalom ebben a sztoriban, és ez már amerikai belpolitikai ügyek miatt van, tehát ott, hogy hogyan van a munkamegosztás, az elnök, a kongresszus között ilyen típusú ügyekben, hogy ez simán 5-10 év lehet minimum, mire lehet új egyezményünk. Tehát ez nem az van, hogy most akkor január 1-től várni kell pár hónapot, és utána felszáll a fehér füst, és lesz egyezmény. A horvátoknak is valami 10 évig tartott, és mindenféle egyéb politikai gesztusokat tettek oda-vissza egymásnak, hogy a horvátoknak lett. Nagyon-nagyon nehéz az amerikai kongresszusban egyezményt elfogadtatni. Ez egy amerikai belpolitikai, egyébként teljesen beteg dolog, ami ott zajlik, de erről mi nem tudunk hozzátenni. Mi nem tudjuk megerőszakolni az amerikai kongresszust. Tehát simán lehet, hogy 10 évig se lesz egyezményünk.
László Csaba, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.